a gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamas által elkövetett terrortámadásuk Izraelben.
Nem tört ki a harmadik intifáda, nem voltak zavargások Izraelben.
A Hamaszt el lehet-e pusztítani?
Azt hiszem, hogy az izraeliek úgy érzik, hogy nincs más választásuk.
Általában véve minden társadalmi kérdésben az izraeli társadalom egy nagyon-nagyon erős a kibeszélés vágya.
Valószínűsíthetően Netanyahu-nak szüksége volt a támogatókra az első időszakában, ezért engedte be az extrém jobb oldalt a kormányba.
Hát én azt gondolom, hogy jelenleg Irán megpróbálja magát nagyhatalomként pozícionálni, bemutatni, hogy nincs rendezés a Közel-Keleten Irán nélkül.
Szóval Iránról, szóval az Egyesült Államokról beszéltünk, az Ábrahám egyezményekről.
Tehát igen, a kegyetlenség egyben elidegenítette a nemzetközi közösségnek egy jelentős részét, ugyanakkor olyan válaszokat követelt meg Izraeltől, ami viszont hosszú távon áshatja alá Izrael támogatottságát, mert senki nem akar egy második Gázát.
Sziasztok! Mielőtt folytatnánk vitasorozatunkat a Gáza, Izrael-Palesztin filmek című résszel, kérlek engedjétek meg, hogy elmondjam, amit látni fogtok a sok lelkes barátunk, kollégánk, szakemberek közös, önkéntes munkájának eredménye. Kérjük, támogassatok minket abban, hogy tovább folytathassuk.
Kezdenénk. És ugye a filmről beszélgetünk egy kicsit, ha már itt van közöttünk az alkotó. És talán az első kérdéssor, hogy honnan jött az ötlet, a téma, személyes érintettség, teljesen más dolog. Tehát honnan jött maga a téma, mennyi időbe tellett ezt az egészet leforgatni és összerakni, illetve a harmadik kérdés az, hogy a megszólalók, pro és kontra, ők mennyire volt nehéz őket becserkészni, és mennyire álltak rá, hogy beszéljenek.
Oké. Okay.
Először is jó estét, és szeretném megköszönni a fesztiválnak, hogy meghívott azért, hogy személyesen beszélgethessek veletek. Valójában ragaszkodtam ahhoz, hogy itt legyek, mert úgy gondolom, hogy amikor erről a filmről beszélünk, akkor a jelenlegi eseményről is beszélnünk kell, ami most Izraelben és Gázában zajlik, és amire hamarosan rá is térünk. Azzal kezdeném, hogy én izraeli újságíró és filmkészítő vagyok, majdnem 20 éve foglalkozok újságírással, napjainkban is. Ennek a filmnek az alapját is egy korábbi munkám adta. Felfigyeltem emberekre a kormány körül, és elkezdtem utána nézni a múltjuknak, és ennek hatására jött létre ez a film. Közel 5 évvel ezelőtt fejeztük be a filmet, azzal a céllal, hogy bemutassuk az izraeli szélsőjobb előretörésének eredetét, gyökerét. A történet értelmezéséhez ez fontos megjegyezni. Számomra, mint történetmesélő számára, az, hogy láthattam és megérthettem a történetek valódi jelentőségét és léptékét, hogy aztán a múlt mélyére ásva újból összerakjuk, rekonstruáljuk az egész történetet, nagy jelentőséggel bír e fontos kérdéskörben.
Was it easy? It's never easy to, you know, get people to talk about things they did.
Hogy könnyű volt-e? Soha nem könnyű embereket rávenni, hogy beszélnek dolgokról, amiket tettek, különösen akkor, amikor bűnt követtek el. Néhány évbe telt, mire mindenkit meggyőztem róla, hogy meséljen, majd aztán még jó néhány év volt meggyőzni őket a film készítése alatt is a gyártásban való részvételről, ami összesen 4 vagy 5 évet vett igénybe. És ezen a ponton mondanom kell valamit, hogy ezt az egészet összekapcsoljam mindazzal, ami a jelenben zajlik. Azt gondolom, hogy mindenkinek a közönségben, aki most megnézte ezt a filmet, fel kell tennie magának egy nagyon egyszerű kérdést. Lát-e esélyt arra, akár a legcsekélyebbet is, hogy létezni fog-e egy újságíró vagy filmes Gázában, aki valaha is egy olyan történetet fog tudni dokumentálni, mint ez a film is tette, és amit majd az izraeli kormány vagy az izraeli filmtanács támogatni fog? Ha valaki a közönségből erre azt mondaná, mindez lehetséges, hogy megtörténik, akkor egy jó beszélgetésnek nézünk elébe, mert ez soha nem fog megtörténni. Azt gondolom, hogy meg kell érteni a keretrendszert és a különbségeket, ami egyébként nem biztos, hogy meg tud most itt történni Magyarországon, de ez egy másik kérdés. Gázában 100%-ig biztos, hogy ez soha nem fog megtörténni, és talán még egy utolsó gondolat. Én egy mainstream újságíró vagyok Izraelben. Nem vagyok aktivista. Nem vagyok baloldali újságíró. Izrael legnagyobb hírcsatornájánál dolgozom, és ez a film el tudott készülni, és azt hiszem, ez önmagában nagyon sok mindent elmesél izraeli demokrácia erejéről.
And I think it tell you a big story about the power of Israeli democracy.
Szemmel láthatólag, tehát aki végignézi a filmet, egyértelműen érzi, hogy ez egy nagyon-nagyon érzékeny téma, Izraelen belül is, pro és kontra. Most beszélünk itt október 7 előtt, tehát október 7 előtti állapotok, 2023. október 7 előtti állapotokról. Tehát ez egy nagyon érzékeny téma. Milyen volt a fogadtatása? Egyrészt Mennyire érzékeny Izraelen belül ez a téma? Mennyire lehet róla beszélni? Itt említettük, hogy hát az izraeli állami támogatásból készült. Tehát, hogy ez mennyire egy érzékeny téma? És egyébként a szakértőt is kérdezem, hogyha erről beszélünk.
Kezdem én. Azt kell mondjam, hogy Izrael csatornák sugározták a filmet. Vezércik jelent meg erről minden vezető újságnál. Másodszor pedig. Az első vetítés követően, ami az ITFA fesztiválon volt Hollandiában, a második Tel Avivban volt. Az összes szereplő díszvendégem volt. A Simbet emberei ültek az underground emberek mellett a 7. sorban, ami a legjobb sor volt. Ez is csak Izraelben fordulhat elő. A volt legfőbb bíróság elnöke is mindannyian együtt ültek. Ez komoly vitát váltott ki.
One of the things I'm most proud of in making this film is that
az egyik dolog a film elkészülte kapcsán, amire a legbüszkébb vagyok, emlékszem az első vetítés után, az Yehuda Etzionnal kapcsolatban merül fel, aki a templomhegy felrobbantásának vezetője volt, feljött hozzám. Tehát látom, hogy jön felém Dorit Benissoval pont egy időben, aki az ügyész volt, és később a legfelsőbb bíróság elnöke lett. Dorit kikerülte őt, és azt mondta nekem, Shai, jó sok ideig tartott meggyőznöd, hogy megszólaljak ebben a filmben, de nagyon örülök, hogy megtettem, mert úgy gondolom, hogy ez egy nélkülözhetetlen film ahhoz, hogy megértsük, merre tart Izrael, és büszke vagyok erről a filmre, és arra is, hogy részese lehettem. És akkor láttam, hogy belép Yehuda Etzion, és azt gondoltam magamba, ó Istenem, bajba vagyok. De akkor Yehuda Etzion azt mondta, mindössze egy nagyon egyszerű dolgot szeretnék neked mondani. Ha valaha is megkérdezik tőlem, hogy ismerek egy becsületes újságírót, akiben megbízok, a te nevedet fogom megadni. Azt gondolom, hogy mindez rendkívüli dolog, mert mindenki úgy érezte, hogy szabadon és tisztán szólalhatott meg. Ezzel a szemlélettel készült a film, hogy elmeséljen egy komplex történetet, de ne úgy, mint aki politikai meggyőződésből tenné.
But not as, you know, a political drive telling it.
Köszönöm szépen a meghívást, és a érzékenységgel kapcsolatban szerintem szét kell választani, hogy az adott kérdés mennyire érzékeny, amiről a film beszél, és hogy általában a problémák kibeszélése az izraeli társadalomban, az mennyire jellemző magára az országra. És nyilvánvalóan a konkrét kérdés, tehát a telepes mozgalom, akár a legszélsőségesebb elemek az izraeli társadalomban, terrorizmus ügyei nyilván érzékeny, viszont maga a kibeszélés vágya azt gondolom, hogy nagyon erős a társadalomban. És ráutalnék arra a különbségtételre, amire a film vége is beszélt, hogy míg a világi személyek, ők Medinát Izraelről beszéltek, Izrael államról, az intézményekről, a szabályokról, a törvényekről, addig a korábban elítélt személyek, ők Am Izraelről beszéltek, Izrael népéről. Tehát egy más dimenzióban beszélnek egyáltalán a kérdés súlyosságáról és tétjéről ezek a személyek. Ez nem azt jelenti, hogy egyik oldalnak kevésbé lenne fontos a kérdés, csak hogy más dimenzióban beszélnek róla. Általában véve minden társadalmi kérdésben az izraeli társadalom egy nagyon-nagyon erős a kibeszélés vágya. Ez maga a zsidó kultúrában, maga az, hogy már onnan kezdve, hogy a szentiratokat a különböző rabbik értelmezik, különböző értelmezéseket fűznek hozzá, és megvitatják a kérdéseket, hogy végül kijön az igazság. Azt gondolom, hogy ez általában átszövi Izrael társadalmát és kultúráját, hogy meg akarják vitatni a kérdéseket, hevesen vitatkoznak, mert de tudják az izraeliek, hogy csak így lehet eljutni az igazsághoz.
A film 2017-es, tehát azóta lassan most már eltelt hát 7 év. Alkotót
I lost you? I lost you.
Yeah. Szóval az alkotótól azt kérdezni, hogy egyrészt lehetett-e nyomon követni, azóta már egyébként sokkal több telepes él, például nem 420 ezer, hanem most már több mint 500 000. Szóval, hogy követte az utóéletet, és egy nagyon fontos kérdés, és ezzel áttérünk a beszélgetésünk másik részére, a 2023. október 7-én a gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamas által elkövetett terrortámadásuk Izrael ellen. Szóval, hogy ez gyakorlatilag egy az előtti állapotot tükröz, egy belső megosztottságot, vitát, kibeszélést, hogy azóta hogyan változott ennek a film által bemutatott témának a kérdése.
Ezt a választ több részre kell bontanom. Először is azt gondolom, hogy ez a film egy fontos időszakot mutat be az izraeli politika történetéből, És ami a jelenben történik, az az ezt követő folyamat. Nem feltétlenül a filmben látható személyeket, de láthatnak radikális jobboldali parlamenti csoportokat, amelyek bekerültek a kormánykoalícióba. Valószínűsíthetően Netanyahunak szüksége volt a támogatókra az első időszakában, ezért engedte be az extrém jobb oldalt a kormányba, és az extrém jobb ugyanabból az ideológiából nőtt ki, amit a filmben láthatunk. Azt hiszem, hogy néhányan közülük most döntéshozó pozíciókban vannak, és természetesen ez hatással van a jelenlegi Netanyahu kormányra, ami a legjobb oldalibb, szélsőséges kormány, ami valaha volt Izraelben, ami a következő év nagy eseményeihez is vezetett, óriási tüntetésekhez a kormány szándékával szemben, hogy megváltoztassa Izrael politikai vagy bírósági struktúráját, és valóban hatalmas tömegeket vonzott az utcára.
It really came up to huge numbers in the streets. Like you said, in the West Bank.
A nyugati parton úgy gondolom a telepesek száma több mint 500 000-ra nőtt, és ez a szám valószínűleg növekszik. Nem tudom, hogy itt a közönség körében hányan vannak azok, akik nem így gondolják, bár én furcsán találnám, de természetesen kritizálás nélkül, de óriási különbség van a Gázában zajló és a nyugati parton zajló események között. Ez a film azt meséli el, hogy mi történik a nyugati parton.
And I think that what's the film here talks about the West Bank and we can
természetesen bele tudunk merülni a Gáza helyzetébe is, de Gáza egy olyan terület, amelyet Izrael teljesen elhagyott és kiürített minden település 2005-ben, és ez a tény teljesen megváltoztat mindent. Van egy olyan érzésem, hogy a jelenlegi szélső jobb viselkedését nagyban meghatározza a 2005-ös döntés okozta veszteség érzése, amikor a településeket eltávolították a gázai övezetből, de a lényeg, hogy teljesen más okok vezettek október 7-ehhez.
And so I think that's a total different lead to October 7th.
Az október 7-i eseményeket követően azt gondolom, hogy a biztonság nagyon felerősödött Izraelben mindig is. Nyilván fontos volt Izrael államnak a létbiztonság megtartása, a fenyegetettségérzés nagyon erős az izraeli társadalomban, nyilván joggal, történelmi okok miatt is. Viszont az október 7-i támadás megerősítette azt az igényt, hogy a hadsereg és a biztonsági szektor általában egy megerősödött szerepet játszon az országban. Beszélt arról a rendező úr is, hogy a Netanyahu kormány a legjobb oldalibb Izrael történetében, hozzátenném, hogy a legvallásosabb is, viszont a legcivilebb is, leginkább civil hátterű. Tehát az izraeli hadsereg jellemzően a visszavonult katonai vezetőkkel és titkosszolgálati vezetőkkel közvetve nyugdíjazott katonákon keresztül részt vett az államnak a politikai irányításában. Október 7-e előtt ez minden korábbinél alacsonyabb szinten volt. Tehát én azt gondolom, hogy amiben a film témáját érintve is megváltozhat Izrael társadalma, hogy a úgynevezett biztonsági szektor, ami a hadsereg és a nemzetbiztonsági szervek összessége, újra megszerzi a nagyobb befolyást a hatalomra, visszavonult katonákon keresztül, tehát nem egy katonai uralomról van szó, de teljesen legitim módon indulnak a választások, és megnyerik, és azt gondolom, hogy két vezérkari főnök, a korábbi vezérkari főnök Benny Gantz és Gadi Eisenkot jelenleg benne van a biztonsági kabinetben, azt mutatja, hogy az a fajta eltolódás, ami a október 7-e előtt lehetett, hogy ezek a személyek, akiket bemutatott a film, nagy hatással voltak akár Netanyahu kormányára. Ez a háborút követően meg fog változni, mert az izraeli társadalom valami mást igényel.
Ugye a tavaly októberi események és az utána a gázai övezetben indított szárazföldi hadműveletek kapcsolatban érdemes lehet ugye a kiinduló pont, tehát a Hamas terrortámadás sorozatára kitérni. Az azt megelőző évek, tehát mielőtt ez megtörtént, valahogy nem volt benne a levegőben az, hogy egy ilyen dolog fog történni. Legalábbis úgy napi szinten, aki nincs benne a nemzetbiztonságban, nem hírszerző, nem kell beszerveznie embereket, az nem érezte azt, hogy egy ilyen horderejű támadás történne. Ráadásul szárazföldi akció a Hamas által, az egy tényleg egy olyan meglepő dolog, hogy még én magam külpolitikai újságíróként is meglepődtem. Na most a kérdés az, hogy ezt követően ugye elindult egy szárazföldi hadművelet, amelynek Benjamin Netanyahu által is kimondott célja, hogy a Hamas teljes elpusztítása. Két kérdés merül fel ilyenkor az emberben gyorsan. Egy, mit érhet el egy szárazföldi hadművelet Gázában? Kettő, a Hamaszt el lehet-e pusztítani, mert ez igazából inkább egy eszme, mint egy fizikai, tehát működik fizikailag is, tehát van egy terrorszervezet, emberekkel kapcsolatok, stb., de hogy az eszmét, azt el lehet-e tüntetni.
Okay, I think I'm going to start by telling something very...
Azzal kezdeném, hogy elmesélek egy nagyon személyes történetet október 7-éről. Október 7-én otthon voltam Tel Avivban. Reggel 6 óra 30-kor ébredtünk a rakétatámadás riasztásának hangjára. A feleségem, aki a közelemben volt, mondta nekem, rendben, ez már megint egy szokásos kör. Mi történik a napnak ebben a szakaszában? Válaszoltam neki, hogy nem tudom. Ez nagyon furcsa, hogy reggel 6.30-kor, egy szombati reggelen, egy ünnepnapon. Sok időbe telt, mire megértettük, mert senki sem számított rá, és fogta fel, hogy mi történik. És nem mellesleg nagyon érdekes, mert mi, mint a média munkatársai, elkezdtünk információkat kapni azoktól az emberektől, akik a kibucokban és más kis falvakban élnek a gázai övezet mentén, és mondták, megölnek minket, túlszulejtenek, ránk gyújtják a házainkat. És úgy éreztem, az emberek mindezt hamarabb fogják fel az események súlyossága miatt, mint a hadsereg.
Burned in our home, and I think that it's sometimes people realize that before the army did, okay? Because of the magnitude of this terror attack. I remember.
Emlékszem, hogy a negyedik napon magam is oda mentem, hogy tudósítsak az eseményekről. Azt hiszem, hogy mindenki, aki aznap katonailag, biztonsági szempontból felelős pozícióban volt, beleértve a Shin Bet hírszerző szolgálatot is, mindenki irodán kívül volt az ünnepek miatt. Ők mind el lesznek bocsájtva. Ez egy katasztrofális esemény volt Izrael számára. De másik oldalról emlékszem, hogy azt éreztem, oda kell mennem. A saját szememmel látni akartam, mert ahogy mondtam, nem tudtam elképzelni, hogy mindez megtörténhet. Amikor először beléptem kibucokba, láttam a kis falvakat, ahol embereket a gyermekeikkel együtt élve megégettek. Van egy kibuc, ahol eredetileg 300 ember élt. Közülük 75-öt raboltak el Gázába. Gyerekek, csecsemők, idősek, öregek. Továbbá meggyilkoltak 40-et a kibucban, néhányukat élve elégették.
Old people, elderly. Another 40 were murdered inside the kibbutz. Some of them burned alive.
A támadás közelében zajló fesztiválon, ahol 3000 ember táncolt, lemészárolták és megerőszakolták sokukat. Elviselhetetlen volt látni őket. Azt gondolom, ez egy olyan meghatározó pont, melytől drasztikusan megváltozik Izrael. Mint korábban már mondtam, ez politikailag meg fogja változtatni Izraelt, de ugyanakkor azt gondolom, hogy valami mélyben is megváltozik. Egy példával szemléltetném, milyen bonyolult is ez. A falvak, vagy kibucok, amelyek a gázai övezet mentén voltak, többségében nagyon szegény életkörülmények között, de békességben, rendben éltek, önkéntesként segítették, vitték a beteg gyerekeket Gázából izraeli kórházakba. Ők a telepes mozgalmak ellenzői voltak, tehát teljesen ellenzékiek, baloldali szavazók. Ők voltak azok, akiket megöltek, elraboltak, lemészároltak. Úgy látom, ez egy kulcsmomentum, ami mindent megváltoztat és felébreszt mindannyiunkban. Ma reggel, amikor futni mentem Budapesten, elfutottam a Dunaparton található különleges cipőket ábrázoló emlékműhöz. Ez a hely azt hiszem politikától függetlenül mindegy, hogy jobb vagy bal oldalon áll az ember, arra emlékeztet minket, hogy kizárólag létezésünk okán öltek meg minket, pusztán azért, mert zsidók vagyunk. Véleményem szerint most hatalmas változások indulnak el. Azt kérdezted, hogy megsemmisíthető-e a Hamas? Azt hiszem, hogy az izraeliek úgy érzik, hogy nincs más választásuk. Sokan fegyverszünetet sürgetnek. Október 6-áig 6 fegyverszünet volt. Nap mint nap 30 ezer ember járt át Gázából a határon Izraelbe dolgozni. Ez sosem fog újra megtörténni. Jelenleg 136 túsz van még a Hamas fogságában Gázában. Semmi nem fog változni. Semmi nem fog változni jelenhez képest, amíg haza nem kerülnek. Gyerekek, fiatal nők, néhányukat fogvatartás közben megerőszakolják. Úgy gondolom, hogy jelenleg senki sem kérdezi magától, hogy valóban lehetséges-e ezt a célt, a Hamas megsemmisítését elérni. Szerintem ez egy olyan morális érzés, amelyet mindenki, akár közületek is, akik itt ültök, ugyanezt érezni, ha őt is lemészárolták, vagy megtámadták volna. Azt mondanánk, hogy amíg ezek az emberek ki nem szabadulnak a fogságból, addig harcolunk, és a háború véres, kegyetlen dolog.
Két dolog, ami nem történt meg a támadást követően, és azt gondolom, hogy legalább annyira fontos, mint ami megtörtént, az az, hogy nem tört ki egy harmadik intifáda Cisjordániában, tehát hogy ennek nagy része nyilván az izraeli biztonsági erők és a palesztin biztonsági erők közös erőfeszítéseinek köszönhető. Részben az, hogy teljesen más a körülmény, teljesen mások a körülmények Gázában és Cisjordániában, és általában az ottani palesztin polgároknak a hangulata. De lett volna rá esély, hiszen a Hamasznak vannak sejtjei, ugye többnyire voltak sejtjei a Cisjordániában is. De ami talán még ennél is fontosabb, hogy nem tört ki semmifajta zavargás Izraelben, Izrael arab polgárai körében. És mint az 2021-ben történt. Tehát, hogy volt arra példa, hogy a vegyes lakosságú izraeli településeken épületeket gyújtottak fel vandál fiatalok, ami előrevetítette, hogy évekkel később Izraelnek szembe kell nézni egy négy frontos harccal, Gáza, Cisjordánia, Izrael maga, a arab lakossága részéről, és Irán és az ellenállás tengelye részéről. Na most a mostani konfliktus során kiderült, hogy igen, a Hamász indított egy nagyon komoly támadást, de nem tört ki a harmadik intifáda, nem voltak zavargások Izraelben, és legnagyobb mértékben el vannak rettentve Irán és az ellenállás tengelyének tagjai. Tehát a szörnyűségen belül ez az, ami valamilyen szinten egy pozitív, tehát hogy nem tudott eszkalálódni tovább ez a konfliktus. Az elpusztítás kapcsán pedig csak annyit mondanék, hogy az iszlám állam volt, amikor Nagy-Britannia méretű területet uralt Szíriában és Irakban, ma egy-egy települést uralnak. Egy hatalmas dzsihádista állam létezett néhány évvel ezelőtt a Közel-Keleten. Ma mikor beszélünk az iszlám államról? Elvétve. Tehát ezeket a szervezeteket igenis, ha nem is teljesen az eszmét lehet elpusztani, de azt, hogy irrelevánssá váljanak a nagy kép tükrében, azt nagy mértékben meg lehet tenni.
Hogyha a gázai hadműveletekre gondolunk, és ennek a kilátásait, jövőképét nézzük, ugye már közvetlenül a hadműveletek megindulása előtt is ezért voltak olyan hírek, hogy hát igazából az a helyzet, hogy Izrael, az izraeli hadsereg, a politika nem nagyon akar mit kezdeni Gázával. Tehát nem akar megszállást, nem akar katonai igazgatást, tehát nem hiába vonultak onnan ki korábban, hogy nem nagyon van terv arra, hogy ha most itt gyakorlatilag elfoglalják az egész területet, akkor mihez is kezdjenek vele. Az helyzet, hogy katonai irányításra lesz szükség. De hogy egyrészt, tehát hogy milyen tervek vannak, hogy Gázával mi legyen. Illetve a másik kérdés, ami szintén Izrael szempontjából is nagyon fontos, hogy ha a Hamaszt leveszik a térképről, akkor mely palesztin szervezet az, amely igazgathatja a gázai övezetet már amennyiben, hogy fog ezt kinézni? Ugye beszélnek a palesztin hatóságról, Cisjordánia, csak hogy ugye nagyon sok hír, meg egyéb közvéleménykutatás azt mutatja, hogy a gázai övezet lakossága, amelyiknek fele, tehát a gázai övezet lakosságának a fele 2006 az izraeli kivonulás után született, nem bíznak a palesztin hatóság embereiben, hanem korruptnak, még korruptabbnak tartják a Hamásznál. Szóval, hogy ilyen helyzetben mit lehet tenni, akár Izrael biztonsága szempontjából is?
Először is. Szerintem őszintének kell lennünk, és ki kell mondanunk, hogy ez valóban bonyolult. Bonyolult több okból is. Senki sem tudja, hogy meddig tart mindez Izraelnek. Én sem tudom. Teljesen ki lehet iktatni a Hamászt, vagy talán lehetséges, hogy valamiféle megállapodás keretében, amennyiben szabadon engedik a túszokat, cserébe valamilyen minimális szinten életben hagyják a Hamászt. Nehéz megmondani. Természetesen addig, amíg Netanyahu kormánykoalíciója miatt szélsőjobboldali emberek is vannak a kormányban, akik közül néhányan azt mondják, hogy helyre kell állítani a zsidó településeket Gázában, ami megjegyzem, szerintem nem fog megtörténni, nem támogatja őket a többség Izraelben. Tehát szerintem bonyolult. Amúgy azt is gondolom, hogy jól leírtad a helyzetet, hogy mi vezetett október 7-éhez. Egy dolgot szeretnék hozzátenni, hogy Izrael és Szaúd-Arábia éppen tárgyalásokat folytattak egy békeegyezményről, és szerintem a Hamász meg akart akadályozni ennek létrejöttét.
The Abraham Accords heralded the dawn of a new age of peace. But I believe that we are at the cusp of an even more dramatic breakthrough, an historic peace between Israel and Saudi Arabia. Such a peace will go a long way to ending the Arab-Israeli conflict. It will encourage other Arab states to normalize their relations with Israel. It will enhance the prospects of peace with the Palestinians. It will encourage a broader reconciliation between Judaism and Islam, between Jerusalem and Mecca, between the descendants of Isaac and the descendants of Ishmael.
Amikor Gázáról beszélünk, mindig felteszek magamnak egy egyszerű kérdést. Tudom, hogy nehéz követni Izrael történelmét, ne érezzétek magatokat rosszul, ha nem látjátok teljesen át, mert bonyolult. Még az izraeliek számára is az. De amikor Izrael 2005-ben elhagyta a gázai övezetet, azt a palesztin hatóságok irányították. Egy évvel később a Hamász brutális módon üszte el őket. Megölték a saját testvéreiket, értitek? Autók után kötve vontatták végig a testüket Gáza szerte, hogy így ünnepeljék a Hamász hatalom átvételét. A Hamásznak lehetősége volt arra, hogy a gázai övezetben egy palesztin államot építsen. Nem volt ott az izraeli hadsereg, nem voltak ott zsidó telepek, de helyette terrorállamot épített. Kivette a pénzt az oktatásból, hogy alagutakat ásson és lőszerhez jusson. Jó a kérdés, hogy mi lesz a következő. Nagyon nehéz vállalkozás az, ha az emberek hozzáállását, érzéseit próbálod megváltoztatni, és úgy gondolom, az embereknek nagyon erős érzelmei vannak a Hamász felé, mert így nevelték őket. Nagyon bonyolult.
To change people's feeling, and I think people have a strong feeling for Hamas, that's the way they were educated. It's really complicated. What's going to be the next day?
Mi lesz a következő lépés? Remélem, hogy létrehoznak valamilyen arab nemzetközi koalíciót, miután a Hamász kikerült a képből, a hatalomból. Szerintem szükség van erre. Amikor garantálva lesz, hogy nem érkeznek új fegyverek és lőszer a gázai övezetbe, el fogják kezdeni újjáépíteni a gázai övezetet a muszlim államok, talán az USA segítségével. Remélem, hogy ez megtörténik. Bonyolult. Nagyon is az.
Gaza Strip with, you know, the help of, you know, Muslim states and the US, European states. I hope that's going to happen. It's complicated.
És hogy mind fog múlni ez a megoldás, én azt gondolom, hogy nagy mértékben nem a gázai övezet palesztin lakosságán, hiszen a kérdések, amikkel a minden egyes állam foglalkozik, akinek bármi beleszólása van, Izrael az iráni létfenyegetésre fókuszál. Az Egyesült Államok Kínára és Oroszországra. Az arab államok ugyanúgy egyetlen egy dolgot akarnak, együtt tudjanak működni Izraellel, gazdaságilag, biztonság szempontjából, és tudjanak felkészülni az iráni kihívásra és a saját belső problémájukra. Az egyedüli szempont, és ez tudom, hogy nagyon cinikusan hangzik, de az egyedüli szempont a megoldás kapcsán az, hogy a gázai övezet ne jelentsen biztonsági fenyegetést senkire nézve. Tehát, hogy milyen lesz a végső deal, amit majd megkötnek az ottani palesztinokkal, ez bármi lehet, különböző koalíciós kormányok, stb. Csak azt gondolom, hogy az fontos aláhúzni, hogy ennek egy olyan megoldásnak kell lennie, ami nem jelent biztonsági fenyegetést, és nem Izrael miatt, vagy nem csak Izrael miatt, hanem egyszerűen ezt az árat olyan országok, mint mondjuk Szaúd-Arábia, amelyik éppen most fektet billiárdnyi dollárt abba, hogy felépítsen új városokat és területeket, és diversifikálja a gazdaságát, nem kíván foglalkozni a palesztin kérdéssel tovább, mint hogy ezt a konfliktus valamilyen módon lezárni, és tovább lépni. Ezt tudom, hogy nagyon cinikusan hangzik, de azt gondolom, hogy néhány hónap múlva azt fogjuk látni, hogy a különböző nemzetközi szereplők oda fognak menni a palesztinokhoz, és azt fogják mondani, hogy van ez, és ezt el kell fogadni, koalíciós kor bármi, vagy nincs más ajánlat
az asztalon.
Az, hogy mennyire komplikált és nehéz a helyzet a gázai övezetben, azt jól tükrözi az ENSZ és a segélyszervezetek munkája. Ugye a bő elmúlt hét nagy polémiája, hogy izraeli hírszerzési információk alapján kiderült az, hogy az ENSZ-nek dolgozó palesztin helyi munkások közül sokan kompromitálódtak, Hamas tagok részt vettek a október 7-i támadásban, ünnepelték azt, túszokat bújtattak, szóval egy nagyon komplikált helyzetről van szó, és ugyanilyen komplikált helyzet a közvélemény, és az, hogy ugye hogyan ítélnek meg egy országot. És ugye nagyon érdekes ennek a konfliktusnak a nemzetközi közvélemény, ami úgy indult, hogy ez legelején mindenki, legalábbis ahogy én, mint újságíró láttam, mindenki Izraellel volt. Tehát mindenki Izraellel volt a szimpátiája. Utána Nyugat-Európában, ahogy a szárazföldi hadműveletek haladtak előre, akkor azt lehetett látni, hogy egyre inkább palesztin oldalra megy el a támogatás, ugye a palesztinok melletti tüntetések, nagy nemzetközi klímaaktivistától amerikai egyetemeken át, szóval, hogy egy ilyen pró-palesztin hangulat uralkodott el, elsősorban Nyugat-Európában, Észak-Amerikában, ami ugye teljesen független a politikai vezetéstől. És ilyen helyzetben kérdezem én két nagyon fontos dolog. Egyrészt Izraelben ezt hogyan interpretálják, hogyan dolgozzák fel, hogyan próbálnak például arra rámutatni, hogy hát hogyan indult, és most ez a jelenlegi konfliktus miért és hogyan zajlik. Illetve kérdezem én, hogy ez a nyugati nyomás okozhat-e olyat, amellyel rászólnak az izraeli kormányra, hogy mondjuk állítsa le a szárazföldi hadműveleteket.
Először is úgy gondolom, ha az izraeli társadalom szemszögéből nézzük, akkor azt látjuk, hogy nem változott meg annak a kérdésnek a megítélése, hogy most nincs más választása Izraelnek, mint hogy bemegy Gázába, harcolnia kell a biztonságáért. Nem mellesleg Izraelen belül is több tízezer belső menekült van, Dél-Izraelből és Északról, akik elhagyták otthonaikat, amikor Hezbollah támadások érték őket. Ők Izrael belső menekültjei, akik nem térhetnek vissza otthonaikba, és soha nem is fognak visszatérni mindaddig, ameddig nem érzik magukat biztonságban.
Not to feel safe until...
A mészárlás után az embereknek jó joguk van rá, hogy ne érezzék magukat biztonságban, amíg drasztikusan nem változnak a dolgok. Természetesen a világ véleménye mindent befolyásol. A politika hatással van, befolyásolja a diskurzust. Néha igazán meglepődöm ezen. Szerintem elérkeztünk arra pontra, amikor Izrael kritizálása az antiszemitizmus határán mozog már, és néha át is lépi azt. Ez sok szempontból módon ijesztő számomra. Úgy gondolom, hogy Izrael alapvetően a politikai elit komoly támogatását élvezi az Egyesült Államokban és Európában egyaránt, mert október 7-e egy olyan pillanat volt az időben, amikor minden fekete-fehér. Nincs olyan érv, szempont, ami igazolná gyilkosságot, erőszakot és az emberrablást. És nem hiszem, hogy a világon létezik egyetlen épeszű ember is, aki azt mondaná, hogy hey, rendben, bár ez megtörtént, ne tegyünk semmit ellene. Nem hiszem, hogy itt ül bárki is, aki ezt mondaná. Izraelnek terrorista szervezetekkel kell küzdenie, akik védelmi vonalaikat a civilek életterébe építették ki. A gázai övezetben rakétákat indítottak civil otthonokból, kórházakból, ENSZ szervezetek épületeiből.
UN organizations in Gaza Strip. So I think Israel reached the decision that they have to do. By the way,
ha őszinte akarok lenni veled, azt hiszem, hogy október 7-e előtt Izrael lakosságának többsége, nélsvére nem úgy éreztük, hogy a Hamas a barátunk, ez soha nem volt így, csak az életüket akarták élni, és azt mondták, rendben, most a gazdasága fontos, arra kell odafigyelni. Most viszont rájöttek, hogy ez túl sok. Voltak rakétatámadások, volt egy kis harc időről időre, de azt hiszem, hogy ez most megváltozott. Tudod, személyesen, mint izraeli, azt hiszem, ez egy olyan pillanat a történelemben, amikor rengeteg minden meg fog változni. Amikor ma néztem a filmet, azon gondolkoztam, hogy hé, én újságíróként egy olyan helyről jövök, ahol igazán kritizálhatok dolgokat, eseményeket, amik történnek, és aggódom az izraeli politika miatt, de azt hiszem, hogy sok minden meg fog most változni. Október 7-e egy olyan pillanat az időben, amikor minden fekete-fehér, mert vannak ezek a pillanatok. Azt hiszem, ez is egyike azok közül, amikor az ember úgy érzi, hogy tenni kell valamit, még akkor is, ha magas árat kell érte fizetni, és az ár nagyon magas. Amikor látod a gázai hadművelet során civileknek okozott sérüléseket. Nem szeretem nézni. Nem élvezem. Szerintem szörnyű, de mit lehet tenni, amikor terrorista csoportokkal harcolsz, akik civilek mögé bújnak, mert azt teszik?
What can you do when you fight a terror group who is hiding behind civilians? And that's what they do.
Úgy gondolom, hogy számomra meglepő, hogy milyen nagy és magas Izrael támogatottsága a nemzetközi porondon a mostani konfliktusban. Egy 10 évvel ezelőtt Izrael attól tartott, hogy az úgynevezett bojkott mozgalom, ez a BDS mozgalom, majd minden gazdasági kapcsolat előbb-utóbb meg fog szűnni Izraellel, de ennél valójában minden ország sokkal pragmatikusabb. Ez akkor se vált be, most se vált be az Izrael ellenes csoportoknak. Azt gondolom, hogy azok a tüntetők, akik kezdetben palesztinpárti tüntetéseket szerveztek, nagyon hamar a radikális hangok átvették az erőt, és ez elidegenítette a többségi társadalmat. Londonban például mielőtt megtartották a félmilliós pro-palesztin menetet novemberben, talán több mint 70%-os volt a palesztin fél támogatottsága a brit társadalomban. A minden szombaton menetet tartottak, ez lecsökkent 30%-ra. Minél magasabb ez a fajta pro-palesztin aktivitás, annál alacsonyabb a palesztinok támogatottsága. Számos pro-palesztin tüntetésen most már a jemeni huszikat éltetik. Tehát, hogy ott nyilván ott az a stratégia az nem vált be, mert nem érzik az emberek magukénak a jemeni husziknak a rakéta támadásait. Ez az egyik. A másik, hogy valóban az október 7-i támadás megírta el részben előre, hogy milyen lesz Izrael támogatottsága. Viszont a probléma ezzel az, hogy megírta az izraeli választ is. Tehát egy terrorszervezet célja a félelmen keresztül meghatározni egy másik politikai közösség válaszát, és a jelenlegi izraeli szárazföldi beavatkozás, független attól, hogy abszolút katonai logika van mögötte, viszont szörnyű módon ezt a Hamas támadása határozta meg, és valószínűleg a Hamas célja pontosan az volt, hogy bevonzzák az izraeli szárazföldi erőket Gázába, hogy ott egy kegyetlen városi harcra kényszerítsék őket. Tehát igen, a kegyetlenség egyben elidegenítette a nemzetközi közösségnek egy jelentős részét, ugyanakkor olyan válaszokat követelt meg Izraeltől, ami viszont hosszú távon áshatja alá Izrael támogatottságát, mert senki nem akar egy második Gázát. Tehát most még támogatják Izraelt, de valószínűleg, hogyha legközelebb egy hasonló háborúra kerülne a sor, mindenki nagyon komoly engedményeket követelne Izraeltől, hogy még egyszer ne indulhasson be.
Ugye itt említettük most már a nemzetközi szereplőket is, tehát szó volt Iránról, szó volt az Egyesült Államokról, beszéltünk az Ábrahám egyezményekről, tehát Szaúd-Arábia és az arab államok kontra Izrael. És egy kicsit megnézzük így nagy körképet, valóban az tűnik kirajzolódni, hogy valahogy senki nem akarja ezt a konfliktust. Viszont azért ennek a konfliktusnak már vannak a közvetlen helyszínen túlmutató jelei, itt az említett huszik, és ugye azt kell itt Irán szerepét kell egy kicsit érdemes róla beszélni. Ugye Irán több olyan terrorista csoportnak tartott szervezetet támogat, többek között a libanoni Hezbollahot, de egyébként a Hamaszt is, vagy a gázai övezetben szintén aktív iszlám dzsihádot, illetve a jemeni kormányhatalom ellen küzdő huszikat, akiket egyébként a jemeni kormányhatalmat pedig Szaúd-Arábia támogatja. Tehát, hogy Irán szerepe egy elég éleges abból a szempontból, hogy nem nagyon akarnak bevonódni a konfliktusba, a retorika megvan, tehát, hogy el kell pusztítani Izraelt, de nincs olyan nagy, hogy mondjam, tehát például lelőnek 3 amerikai katonát Jordániában, Irán fölteszi a kezét, hogy nem mi voltunk, tehát, hogy valahogy Irán sem nagyon akar. Irán most jelen pillanatban egyébként akkor mit akar, és mondjuk a huszi lázadók, akik ugye azért fontos a huszi lázadók, hogy kicsit beszélünk, mert ők ugye az Ádeni ami a Vörös-tengerre és a Szuezi csatornára bejárat, ők azt ellenőrzik, és nemzetközi hajókat támadnak meg, amelyel ugye elriasztják onnan a nemzetközi kereskedelmet, meg kell kerülni Afrikát, ez nagyon hosszú út, növekszik a szállítási költség, és mondjuk a laptopok, meg a mobiltelefonok, mindenek az ára fölmegy, megint tovább emelkedik. Szóval, hogy ugye, de ez a lázadás, ezzel foglalkozni kell. Tehát, hogy Irán most mit akar egyáltalán, vagy mi most a cél?
Úgy gondolom, hogy sokat beszélünk arról, hogy Irán áll le az október 7-i támadás mögött. És én úgy gondolom, hogy indirekten, nyilván, hiszen támogatta hosszú éveken keresztül a Hamaszt, de közvetlenül nem hiszem, hiszen ennek a konfliktusnak Irán szempontjából nem sok értelme van. Tehát olyan erőforrásokat morzsol fel az Irán által vezetett ellenállás tengelyében, aminek meg volt a szerepe. Tehát ne felejtsük el, hogy itt egy több dimenziós harc zajlik. Törökország folyamatosan bombázza Irakot és Szíriát, miközben mi Gázára figyelünk. Szaúd-Arábia, az öböl menti arab államok is építik fel a saját befolyási zónájukat egy olyan térségben, amit Irán a saját befolyási zónájának tart. Libanonban, Szíriában, Irakban, Jemenben. Tehát Iránnak nem Izrael a valódi ellenség. Izrael a kulcs a regionális nagyhatalmisághoz, de nem Izrael-el valójában Iránnak nincsen geopolitikai konfliktusa. Ideológiai okok vannak, de nem valódi geopolitikai érdekek miatt ellenséges vele. Tehát én azt gondolom, hogy jelenleg Irán megpróbálja magát nagyhatalomként pozícionálni, bemutatni, hogy nincs rendezés a Közel-Keleten Irán nélkül, mert minden más a káoszba vezet, ezzel garantálni a saját pozícióját. Iránnak azt gondolom egyetlen célja van, megőrizni a Hamaszt, vagy a palesztin iszlám dzsihádot, mindegy, hogy kit, valakit, gázaövezetben, akit eszközként tud a jövőben is felhasználni, minél több erőt megőrizni Szíriában, Libanonban, és lezárni ezt a konfliktust. De a Hamasz, és most már a Hamasznak is nyilván az lenne a célja, hogy megnyerte a konfliktust egy adott ponton, a Hamasznak az lett volna a célja, hogy győzelmet hirdethessen. Tehát ilyen szempontból az idő, és ezért mondják mindig az izraeliek azt, hogy hagyjatok nyerni. Az október 7-i mészárlást követően, ha már ezt elkövette a Hamasz, hagyjátok, hogy elpusztítsuk azt a terrorszervezetet, ami a támadást elkövette. Irán szempontjából a lényeg pont az lenne, hogy megőrizni az erőforrásokat a következő nagyobb harchoz.
Úgy gondolom, hogy Irán kétségtelenül fontos szerepet játszik a háttérben, és nem csak ott, hanem nyíltan is. Tehát amikor finanszírozzák a Hezbollahot, amely szervezet lényegében megölte Libanont. Libanon gazdaságilag haldoklik, pokolik az állapotok, de ez történik, amikor egy működő proxy szervezet van jelen a területeden. Ugyanez igaz Szíriára és az ottani instabilitásra. Irán ott is fontos szerepet játszik, és természetesen támogatja Hamaszt is. De azt mondanám, hogy a Hamasz, és azért teljesen egyetértek a korábbi állítással, nem közvetlenül Irán játékosa. Saját érdekei vannak, a saját szabályai szerint játszik. Elmesélek valamit. Yahya Sinwar volt a Hamasz sok vezetője közül az egyik, talán a legmilitánsabb. Majdnem 20 évig ült izraeli börtönben, nem mellesleg azért, mert lefejezett palesztin informátorokat, akik a palesztin hatóságokhoz tartoztak, még csak nem is voltak zsidók. Tehát 20 évig ült, és volt egy izraeli orvos, aki megmentette az életét, mert daganatos megbetegedést diagnosztizáltak nála. Én ezzel az orvossal interjút készítettem. Ja, hát Izraelben műtötték meg, és izraeli orvosok mentették meg a börtönben. Ez az orvos azt mondta nekem, amikor Yahya magához tért a műtét után, rám nézett, és azt mondta nekem, soha nem felejtem el ezt, és tartozom neked. Szóval ezzel az orvossal utaztam a határhoz, mert az unokatestvérét elrabolták és meggyilkolták, akkor ő azt mondta nekem, így mond köszöntet Yahya
Sinwar.
Azt gondolom, hogy Sinwarnak küldetése van, mégpedig az, hogy vakon kövesse a saját látomását, miszerint Izrael államban kárt kell, hogy tegyen, saját céljainak előmozdításáért, testvérei izraeli börtönből való kiszabadítása érdekében. És olyan, mint minden szélsőséges radikális terrorista vezető. Mindent megtesz a célokért. Még a Hamaszon belül is meglepődtek azon, ami történt. Van egy dolog, ami most is meglepett engem, mégpedig az, próbálok visszaemlékezni, hallottál-e arról, hogy lehetette akár egyetlen jelentős palesztin hangot is hallani, amelyik egyszerűen azt mondja, elítélem mindazt, ami október 7-én történt, mi nem így viselkedünk. A filmben látható sokkal kisebb dolgok ellen rengetegen felszólaltak az izraeli Shin Bet és más hatóságok, de most hallottál hasonlókat? Hogy mit hallunk? Nem tudom, hogy igaz-e. Mit gondolsz arról, hogy olyan kamerákkal filmeztek, amelyeket a Hamas terroristák magukkal vittek? Nem az a kérdés, hogy megtörtént-e vagy sem, hanem szerintem az, hogy miért nem hallunk ilyen hangokat. Ahogy mondtam, a dolgok bonyultak, de elértek egy pontra, ahol ez már csak a tiszta gonoszság és terrorizmus. És amikor senki nem kritizálja belülről, akkor szerintem komoly problémával állunk szemben.
I think we have a major problem.
Mindezek fényében, amiről beszélgettünk, adja magát a kérdés, hogy maga ez a háború, ez az idei évben még teljes egészében tartani fog, vagy elképzelhető, hogy idén ennek valamilyen módon, nem tudjuk, hogy milyen módon, de vége lesz.
First of all, maybe some news from Israel right
van
now.
Van néhány talán számotokra is új hírem Izraelből. Úgy tudom, Izrael egy komoly túszalkut ajánlott fel, ahogy mondtam, jelenleg még mindig 136 foglyot tartanak fogva Gázában. Izraelnek két fontos célja volt ezzel a hadművelettel, amelyek egyenlő fontosságúak. Először is le akarják győzni a Hamászt, másodjára pedig a foglyokat hazahozni. Úgy tudom, hogy ez egy zsidó kezdeményezés a foglyok hazahozatala. Izrael várja a választ a Hamásztól, és úgy gondolom, hogy a Hamas válasz jelentős hatással lesz arra, hogyan folytatódik minden. Brutális alkú lehet ez. Rengeteg foglyot engednének ki, öngyilkos merénylők, komoly terroristák, akiket az izraeli börtönökben tartanak fogva, és részese lenne egy tűzszüneti időszak. Amikor hosszú tűzszüneti időszak van, az befolyásolhatja a jövőt, de végső soron nem hiszem, hogy lenne komoly politikus Izraelben ma, aki azt mondaná, hogy Izrael megáll a megállapodás után, hogy Izrael nem megy tovább teljes erővel a befejezés érdekében. Az izraeli állampolgárok félelme sosem fog csillapodni, ha a Hamász a kerítés mögött a szomszédba marad. Sosem fognak tudni éjszaka nyugodtan aludni. Ez egy hosszú év lesz szerintem. Remélhetőleg csak egy év. Remélhetőleg.
I think it's going to be a long year, hopefully just a year, hopefully.
Én úgy gondolom, hogy idén véget fog érni az, amit gázai háborúnak hívunk. Rá fognak kényszeríteni Izraelre egy a regionális szereplők és az Egyesült Államok valami fajta megállapodást. Jönnek az amerikai választások, és az arab államok nem kívánják elviselni az árat. Jó esetben ez valami fajta regionális kiegyezésbe fog belefutni, rossz esetben pedig egy további befagyott konfliktusba, de az, hogy a háború véget fog érni, az nem jelenti azt, hogy az alacsony intenzitású konfliktus nem maradna fenn. Izrael kijelentette, hogy nem fogja még egyszer megengedni, hogy a Hamas vagy más terrorszervezet hasonló támadást indítson, ez azt jelenti, hogy ahogy Cisjordániában, ugyanúgy gázai övezetben is preventív meg fogja előzni ezeket a terrortámadásokat, letartóztatásokkal, célzott likvidálásokkal. A jó forgatókönyv az lenne, ha ezt együttműködésben a helyi palesztin biztonsági szervekkel lehetne megtenni a jövőben.
Aki szeretne kérdések hozzászólni.
Tudjuk-e, hogy jelenleg mennyi Hamas tagot likvidáltak? Fel tudjuk-e becsülni, hogy ez hány százaléka a Hamasnak? Illetve mennyi most a palesztin civil áldozatok száma?
A legutolsó információk szerint nagyjából 9000 Hamas harcost ölt meg az izraeli haderő, és az összes halálos áldozat számát a palesztin források 26-27 ezerre teszik a gázai övezetben. Kettő dolgot nem tudunk. Az egyik, hogy a kettő szám közötti különbségből mennyi az esetleg Hamas harcos, illetve hogy azok, akiket likvidáltak, nekik mekkora részük úgymond elitharcos, és mennyi az, akik az izraeliek bevonulása előtt pár nappal kaptak egy AK-47-es, kiképezték őket. De nagyjából a 9-10 ezer fő harcos és 26-27 ezer összes halálos áldozatról tudunk.
Azt szeretném megkérdezni, hogy lehet arról valamit tudni, hogy ezeknek az izraeli szélsőjobboldaliaknak a hosszú tevékenysége és a nagy politikai legitimációs időszaka nem okozta Izraelben azt a hatást, hogy túlságosan sok vagy túlságosan nagy társadalmi réteg fertőződött meg ebben a hamis valóságban, amit ők közvetítenek. Hogy ennek az, a Netanyahu utáni korszakban mekkora jelentősége lehet később.
Először is, még Netanyahu vezeti az országot, rendben? Sok ember van Izraelben, aki reméli, hogy ez be fog következni, de még nem tartunk ott. Mint láthatjátok, Netanyahu szinte mindent túlél. Amúgy személy szerint úgy gondolom, hogy egyetlen miniszterelnök sem élheti túl október 7-ét. Vezető pozícióban lenni egy ilyen szörnyű napon, nem számít, hogy melyik oldalhoz tartozol, az esély arra, hogy amikor a csapatok visszatérnek a frontvonalról, és szembe kell nézniük a kormánytagoknak a súlyos kritikákkal a történtek miatt, amelyek majd a katonák által megfogalmazódnak, és Izraelben működő politika, demokrácia van. Ezt a filmet azért készítettem, mert sokat foglalkoztam korábban politikai extrémizmussal, és úgy gondolom, hogy ez a jelenség, ami az izraeli politikával történik, ugyanaz, mint ami az Egyesült Államokban és sok európai országban egyaránt megtörténik. És ezt szeretném mondani, nem vágyokkal vezérelve mondom a következőket, rendben, de véleményem szerint a következő izraeli kormány, természetesen nem tudom megmondani, mikor fog a kormányváltás megtörténni, de egy mérsékelt kormány lesz, azaz az önmagát középre soroló választók rétege nagyobb lesz, mint a jobb vagy a bal oldal. Oké? Szóval azt hiszem, hogy centralista, egy mérsékelt középső kormány lesz, és ez már most látható, hiszen legfrissebb közvéleménykutatások azt mutatják, hogy a centrista politikusok népszerűsége nagy mértékben megnőtt, Netanyahu népszerűsége ugyanakkor lefelé tart. A jobb oldal még tartja hatalmát, de nem ugyanúgy, ahogy a jelenlegi kormánykoalícióban tette korábban, amelyben a 120 mandátumból 64 helyet szerzett, ez lecsökkent 48-ra, világos? És aki ebből profitál, az nem a bal oldal, hanem a közép.
And what's going up is not the left, it's the center, it's the middle.
Szóval a reményem az, hogy a közép ismét kormányra kerül, mert szerintem az elkövetkező időszak nem a szélsőséges döntések korszaka lesz, hanem a biztonság visszaépítésének, a gazdaság visszaépítésének, a világ koalíciójának újból felépítésének nagy időszaka lesz. Úgy gondolom, hogy ez lesz a következő kormány nagy célja.
Egyetértek mindezzel, két kiegészítést tennék. Az egyik, hogy a telepes mozgalom nagyon fontos, de azért azt érdemes figyelembe venni, hogy amikor voltak az előző választások, Askelonban a piacon a világi személyek, kipa nélküli izraeli férfiak köszöntötték Itamar Ben-Gvirt úgy, hogy messiás, messiás. Tehát, hogy az, amit innen szélsőséges jobboldali politikai erőnek látunk, az nem feltétlenül a telepes mozgalomhoz kötődik egyértelműen, és a telepesek között is vannak, akik teljesen más pártokra szavaznak. A másik, amit szerintem fontos figyelembe venni, hogy a filmben is láthattuk Naftali Bennett korábbi miniszterelnököt ülni azokkal, akiknek tanácsokat adtak ezek a személyek, majd néhány évvel később Naftali Bennett a muszlim testvériségnek az izraeli arab politikusaival ült egy kormányban, és kormányozták, amit Magyarországon szivárványkoalíciónak szerettek nevezni, tehát egy nagyon széles koalíció képében. Tehát, hogy az izraeli politika nagyon-nagyon fluid természetű, és bármikor változhatnak a vonalak, nyilván a legszélsőségesebbek nem, de ez a fajta elmozdulás a centrum felé, ez abszolút gyorsan bekövetkezhet.
Az a kérdésem van, nagyon sokat beszéltünk Gázáról, de persze, mert most mindenkit ez érdekel, de a film igazából a Cisjordániáról szólt, és egy nagyon belső ilyen izraeli társadalmi dologról, ami rendkívül aggasztó. És az a kérdésem, hogy most említette, hogy a központi, tehát hogy nem inkább a baloldal, hanem a központ fog feljönni, ami rendkívül jó lenne valószínűleg, de hogy vajon mi az üzenete egy ilyen Netanyahu-tól eltérő központi politikai erőnek most az izraeli társadalom felé egy ekkora trauma után, mert most traumatizált állapotban van a társadalom. Hogyan néz ez ki most Izraelben? Netanyahu népszerűsége most tényleg csökken emiatt, vagy pedig inkább radikalizálódik a társadalom, hiszen említette, hogy nagyon sok baloldali volt ott a kibucokban, akiket legyilkoltak. Milyen irányban megy most a társadalom gondolkodása, és a központi politikai erőknek milyen üzenete van ebben a helyzetben?
Úgy gondolom, ez egy fontos kérdés, és megpróbálok őszinte választ adni rá. Először is úgy vélem, hogy jelenleg a baloldali tábor szűkül, és azért szűkül, mert az emberek azt mondják, még azok körében is, akik támogatták volna a palesztin állam létrehozását a nyugati parton, hogy ha lesz palesztin állam, akkor a Hamas át fogja az irányítást venni, és ugyanazt fogjuk átélni újra Tel Avivban. Tehát azt gondolom, hogy ez egy sok emberben élő és a valóban nagy félelem. Másrészt úgy gondolom, hogy a centralista kormány csökkenteni fogja mindkét oldal hatását, azaz a radikális jobboldaliak, akik jelenleg sokkal nagyobb hatalommal rendelkeznek, elveszítik a hatalmukat majd. Valamiféle status quo fenntartása várható a nyugati parton. Ha csak persze nem lesz valamilyen jelentős amerikai-szaúdi megállapodás, ami változást hozna ott. Jelenleg politikailag azt látom Izraelben, hogy Netanyahu hatalma és támogatottsága jelentős részét elvesztette, de ez nem azt jelenti, hogy a jobb oldal általában véve hanyatlóban lenne, mert természetesen válsághelyzetben a jobb oldal támogatottsága általában nem csökken. Az emberek azonban értik, hogy a jelenlegi kormány radikális erejét ki kell iktatni, és helyettük mérsékeltebb embereknek kell a kormányon lenniük, és a következő választás során az elsődleges szempont a biztonság lesz, ami mindent felül fog írni, nincs hely a radikálisoknak semmilyen oldalról sem. Ez az én meglátásom.
And instead, there should be more moderate people there, and the line for the next election, my guess will be security first. And that will decline everything. No less radicalization from any side.